A Framatom francia vállalat szállítja 2027-től a fűtőelemet a paksi atomerőműbe. A visszaesés ellenére sem szabad temetni az elektromobilitást Európában, véli a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
2027-től a francia Framatom szállítja a paksi atomerőmű működéséhez szükséges üzemanyagot, jelentették be október végén. Bár a fűtőelem értékesítője a francia vállalat lesz, az üzemanyagot a Framatom az orosz Twellel együttműködve vegyes vállalatként állítja majd elő Németországban a szovjet fejlesztésű és gyártású reaktorokhoz, derült ki a megállapodást bejelentő sajtótájékoztatón. A beszállítóváltás nyilvánosságra került részleteiről Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallják.
Az erőmű üzemének a kezdete óta az orosz Tvel cég gyártja és szállítja az üzemanyagot. Most van egy együttműködés a Tvel és a francia Framatom között, hogy az oroszok megosztják a terveket, a dizájnt, a dokumentációt, az engedélyeket a francia féllel, és ennek a felhasználásával egy németországi telephelyen, ami a Framatomnak az egyik üzemanyaggyára, ott fognak ilyen VVR 440 üzemanyag kazettákat összeszerelni. Egyébként nem csak a paksi reaktorok, hanem más közép-európai reaktorok számára is. Ez kislépésnek tűnhet elsőre, mert hogy a komponenseket valójában az orosz Tvel fogja szállítani, de ez mégis egy nagyon fontos lépés, mert hogy ezeknek a kazettáknak az összeszerelése bejön az Európai Unió területére, és ennek kapcsán keletkezik egy olyan kompetencia, tapasztalat, amit aztán a továbbiakban lehet hasznosítani, adott esetben akár arra, hogy teljes egészében Oroszországtól függetlenné váljon ez az ellátás. Nagyon fontos azt érteni, hogy a nukleáris üzemanyagnak a gyártása az sok különböző lépésből áll, és a készkazettáknak az összeszerelése az speciális engedélyekhez kötött, mert hogy ezeknek a reaktoroknak speciális dizájnja van, és ez a dizájnhoz illeszkedni kell. Tehát nem elég, hogyha valakinek mondjuk hozzáférése van természetes uránhoz, vagy adott esetben dúsításhoz, ez nem elegendő arra, hogy ezt a feladatot megoldja, hanem rendelkezni kell azokkal a technológiai ismeretekkel, tapasztalatokkal és anyagokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy aztán a ténylegesen kész üzemanyag legyártásra kerüljön. Az, hogy a Framatom önállóan képessé váljon ilyen VVR 440, tehát paks típusú reaktorokhoz üzemanyagot gyártani, az jóval több munkát igényel, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy speciális engedélyeket is be kell hozzászerezni, tehát ilyen rövid időn belül ez az út a járható valójában a diverzifikálásra.
Miért éri meg ez a megállapodás, ez a kooperáció az oroszoknak, és miért a franciáknak? Nem lehet, hogy tulajdonképpen Oroszország, illetve az orosz cég az esetleges nyugati konkurenciát így iktatta ki, így vette elejét annak, hogy valaki egy konkurens üzemanyagot gyártson, saját fejlesztésű üzemanyagot az orosz típusú nukleáris erőművekbe, és ezáltal elvegye az ő piacát?
Hogy az oroszokat pontosan mi motiválta, ezt nyilván ők tudnák megmondani. Hangsúlyoznom kell, hogy egy teljesen új üzemanyag kifejlesztése, anélkül, hogy hozzáférne valaki a dizájnhoz, annak a részletei és azokhoz az anyagokhoz, amelyeket használnak ebben a dizájnban, az sokkal több időt vesz igénybe. Tehát én azt gondolom, hogy a Framatomnak ez azért jó, mert belép erre a piacra, jelenleg a Framatom nem szállít VVR 440 üzemanyagkazettákat, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ő gyűjti azt a tapasztalatot, kompetenciát, ismereteket, amelyek szükségesek az ilyen típusú reaktorüzemanyagok gyártásához. És igen, egy hosszabb távú projektben, egyébként zajlik már ez a projekt, egy hosszabb távú projektben még ki tudja fejleszteni a saját üzemanyagát, saját anyagai és saját dizájnja alapján fejleszt olyan üzemanyagot, ami aztán ezekben a reaktorokban hosszú távon hasznosítható. A régióban működő VVR 440-es reaktorok nagy valószínűséggel mind további üzemidő hosszabbításon fognak átesni. Tehát ha a paksi példát követik a környékbeli országok, és ez valószínű, akkor az 50-es évekig, vagy az 50-es évek végéig akár ilyen reaktorok itt régióban működhetnek. Tehát ez egy hosszú távú befektetés adott esetben, tehát itt még tulajdonképpen 30 évről vagy 30 plusz évről beszélünk. 11 néhány reaktor számára 30 évig üzemanyagot szállítani, ez kellően nagy méretű üzlet lehet már ahhoz, hogy megírje önálló saját dizájnt is kifejleszteni.
Korábban szó volt arról is, hogy egy amerikai beszállító is beléphet erre a piacra saját fejlesztésű üzemanyaggal. Ezzel tulajdonképpen elejét vették ennek is, hogy egy amerikai konkurens jelenjen meg az európai piacon? Mert akkor nem feltétlenül éri meg majd kifejleszteni a saját üzemanyagát.
Az amerikai Westinghouse eddig VVR 1000 reaktorokhoz gyártott üzemanyagot, és javaslatot tett arra, hogy az ukrán, illetve a finn atomerőmek számára is, illetve más ilyen reaktorok számára is készítsen üzemanyagot. Tudni kell, hogy egyébként ez az amerikai tulajdonú gyár sem Amerikában van, hanem Svédországban van az az összeszerelő üzem, ahonnan ez a gyártás lehetséges lesz. Én azt látom, hogy az amerikai fél szintén mozog ezen a piacon, és valószínűleg ott is lesz. El tudom képzelni, hogy lesznek olyan erőművek, amelyek mind a Framatomtól, mind a Westinghouse-tól fognak majd venni üzemanyagot. Ez nyilván az ő döntésük, gazdasági döntésüknek az eredménye lesz, mivel hogy az előbb már ugye említettem, hogy itt 30-20 évről beszélünk, az is elképzelhető, hogy mozgások is lesznek ezen a piacon. És hát őszintén szólva, itt van egy verseny tulajdonképpen a Framatom és a Westinghouse között is, tehát hogy ezek a piaci szereplők itt hogyan mozognak és milyen döntéseket hoznak. Igen, ez érinti ezt a francia-amerikai versenyt is tulajdonképpen.
A Framatom egyébként, bár természetesen nem ismerve a részleteket, a megállapodás, a nemzetközi megállapodás részleteit, fejleszthet saját fűtőelemet a közben, hogy egy másik cég licenszét felhasználva gyárt ugyanabba az erőmű típusba fűtőanyagot? Mert erre ugye bárki mondhatja azt, hogy persze így könnyű, mert ott van a prototípus, ismeri a különböző adatait, gyártási folyamatát, ezáltal gyakorlatilag félig meddig azt lemásolva el tudja készíteni a sajátját. Szóval, hogyha van egy ilyen licensz, akkor ő közben kvázi ettől függetlenül készíthet saját fűtőelemet ezekbe az erőművekbe?
A megállapodásoknak a részleteit nem ismerjük, nem olvastuk ezeket a megállapodásokat, de tekintettel arra, hogy a Framatomnak van egy futó projektje, aminek pontosan az a célja, hogy saját gyártású, saját fejlesztésű üzemanyagot dolgozzon ki, ezért feltételezhető, hogy neki erre joga van, tehát az a licensz megalapodás, amit a TVEL Framatom közös üzemanyag gyártásra kötöttek, az nem zárja ki ezt a fejlesztést. Azt is tudnia kell, hogy maguk a rajzok úgymond, az, hogy pontosan milyen geometriáról van szó, milyen követelményeknek kell megfelelni, ezek nyitott információk, hiszen ezek a reaktorok nagyon régóta működnek itt az Európai Unió területén, és ennek következtében az ő biztonsági elemzésük, a dokumentumaik, azok hozzáférhetőek, tehát az erőmű tulajdonosok, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., de a környékbeli országok erőműveire is lehet mondani, rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek leírják az üzemanyagot. Tehát itt egy erőmű, akár Hunyice, akár Mohoce, akár Dukovány Atomerőmű, vagy a Paksi Atomerőmű rendelkezik ezekkel az információkkal, átadhatja egy fejlesztőnek, hogyha ilyen megállapodást kötnek. Tehát nem a geometriai adatok a kérdésesek itt, sokkal inkább a technológia és a használandó anyagok, illetve hát annak a kérdése, hogy az adott gyártó rendelkezésére álló anyagoknak a reaktorban való felhasználása, az mivel jár, ehhez tartoznak elemzések. Ezeket az elemzéseket, hogyha valaki végig csinálja, akkor igazolni tudja, hogy azokból az anyagokból összeszerelt adott geometria működőképes abban a reaktorban.
Mikor készülhet el az első fűtőanyag Franciaországban, pontosabban a francia gyárban?
Az erőmű kommunikációjában, illetve a Framatom kommunikációjában azt szerepelt, hogy 2027-től indul meg ez a szállítás.
Kell ezt tesztelni? Vagy azért, mert egy már működő, egy bejáratott, egy engedélyezett eljárásról van szó, tulajdonképpen csak kisebb engedélyek beszerzésére van szükség, vagyis sokkal könnyebb a folyamat?
Én ahogy értem, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem láttam ezeket a dokumentumokat, és így aztán nem tudom arra alapozni a véleményemet, de itt a hírek alapján úgy értjük, hogy orosz licensz alapján történik a gyártás, tehát ilyen értelemben a meglévő engedélyek, azok érvényesek tudnak maradni, és tulajdonképpen ugyanolyan kazettákat fognak gyártani, ugyanolyan komponensekből, hogyha a Framatom a saját technológiája alapján saját üzemanyagot fejleszt, ott lesz szükség egy komolyabb tesztelésre, és hát az egész üzemanyagnak az újra engedélyeztetésére.
Mindez a megállapodás, illetve mindez a hír akkor jött ki, amikor a BRICS Plus országok atomenergia platform néven együttműködést indítottak, és ennek az együttműködésnek az a célja, hogy a tömörülés államai a legjobb gyakorlatokat és a legkorszerűbb nukleáris technológiát osszák meg egymással, és fejlesszék közösen. Vagyis ez is a versenyről, illetve a technológiáról szól, ugyanúgy, mint ugye, ahogy említette, akár a Westinghouse, a Framatom, vagy az orosz versenytársa között is van verseny. Mit jelent ez a BRICS Plus megállapodása gyakorlatban?
Ezen a területen mindig is volt egy nagyon komoly verseny, és nyilván a versenynek a szereplői adott esetben érdekeltek lehetnek abban, hogy polarizálják ezt a piacot. A BRICS-ben meghatározó tagok Brazília, Oroszország, India és Kína. Ezek ugye nagyon nagy országok, és óriási gazdasági fejlődési potenciál van előttük. Ráadásul ugye India és Kína mindkét ország 1 milliárdnál nagyobb lakossággal, tehát itt hatalmas méretekről van szó. És hát be kell látni, hogy Oroszország nagyon ügyesen mozog ezen a piacon, és ami szerintem lényeges, meghatározó ezen a területen, hogy Oroszország és az Egyesült Államok teljesen másképpen finanszíroznak nukleáris projekteket. És szerintem ezt érzékeljük itt is, vagy ez erősödik ebben a kérdésben is, ugyanis Oroszország ezeknek az országoknak, mint ahogy a Paskettő projektben Magyarországnak is, nem csak szakmai együttműködést és partnerséget kínál, hanem valójában finanszírozást is a projektekhez. Míg az Egyesült Államok, akármennyire is kellemetlen ezt látni, de észre kell venni, hogy az Egyesült Államok nem adott központi finanszírozást nagy nukleáris projektekhez. Az Egyesült Államokban hosszú ideig nem épültek atomerőművek, most nemrégiben üzembe helyeztek 2 darab 1000 megawattos Westinghouse blokkot, és persze nagyon sok kismodális reaktor fejlesztési projekt indult, és most az amerikai kormányzat jelentős pénzeket fordít arra, hogy revitalizálja az amerikai nukleáris ipart és benne a kismodulális reaktor építést, de eközben Oroszország folyamatosan építkezett, az elmúlt 30 évben is folyamatosan voltak atomerőművépítési projektek Oroszországban, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az export piacokat úgy támogatta, vagy úgy bővítette Oroszország, hogy állami finanszírozást, államközi hitel formájában állami finanszírozást biztosított az orosz technológiájú nemzetközi projektekhez. Tehát szerintem itt alapvetően ennek a kiterjesztéséről van szó, ráadásul úgy, hogy Kína nagyon komoly nukleáris programon dolgozik, közel 50 reaktor van építés alatt, és több mint 100 blokkból álló atomerőmű flottát akarnak kiépíteni, saját technológiákat fejlesztettek több különböző méretű reaktorok tekintetében, tehát hogy Kína is nem csak a saját belső piacát akarja nukleáris technológiákkal ellátni, hanem az exportpiacok felé is kacsingat. Tehát én ebben látom igazándiból a nagy versenyt. Az egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban most nagyon érdekes módon a technológiai szektor, elsősorban az informatikai technológiai szektor felismerte az atomenergiában rejlő lehetőségeket, és a szerverparkok folyamatos energiaellátásához új kismodulális reaktorok fejlesztésébe fogtak a nagy cégek, az Amazon, a Google, a Microsoft ilyen nukleáris projektekbe fektet be, mert hogy a mesterséges intelligencia fejlődése egyre több villamos energiát igényel a szerverparkok működtetéséhez is. Tehát megmozdult ez a piac, az Egyesült Államokban most magántőke megy be ebbe a szektorba, de az orosz állami források a nukleáris projektekben még mindig jelentősen meghaladják azt a mértéket, mint ami az Egyesült Államokban ezen a területen mozog. Úgyhogy szerintem ennek a versenynek egy nagyon fontos részét látjuk most a napokban.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az elmúlt egy év nehézségei ellenére sem kell temetni az elektromobilitást Európában, így látja a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. A szakma hazai és nemzetközi vezetői november 6-a és 8-a között tartanak konferenciát a kérdésről, útkeresésben az Európai Akkumulátoripar címmel. Az iparági folyamatokról és a várakozásokról Sipos Ildikó kérdezte Kaderják Pétert.
Talán az egyik az az, hogy költség oldalon hogyan tud versenybe szállni a globális versenytársaival, tehát az ázsiai akkumulátoriparral, illetve az Egyesült Államokban kiépülő versenytársakkal, hiszen a költségverseny teheti lehetővé azt, hogy például az elektromos járművek azok a hagyományos gépjárművekkel megfelelő áron lehessen ezeket megvásárolni és fenntartani, és ugye olyan szolgáltatásokat adjanak a fogyasztóknak, amelyeket a belső égésű motorok is tudnak. Tehát a költségverseny képességén azt gondolom mindenképpen ahhoz kell, hogy az európai vásárlóknak a nagy tömegei számára elérhető legyen az elektromos közlekedés és az ehhez használt modern akkumulátorok, nem csak a jó módúak számára, hanem a nagyobb tömegek számára is. És abban, hogy versenyképes legyen az akkumulátoripar, ott nyilván ez egy nagyon nagy technológiai nyomást is jelent, hiszen minél olcsóbb, minél könnyebben újrahasznosítható, minél tartósabb akkumulátorokat kell készíteni ahhoz, hogy ezt a piacot eddig megszokott ütemben lehessen továbbfejleszteni már az akkumulátor oldalon is, és az elektromobilitás oldalon is.
Mennyire tekinthető stabilnak ez a piac? Ezt azért is kérdezem, mert ugye az elmúlt év az elektromos autózásban, minthogyha egy megtorpanást hozott volna, kell-e lépésváltásban gondolkodniuk azoknak, akik eddig akkumulátorgyártással foglalkoztak?
Én azt hiszem, hogy egy nagyon stabil jövőbeli piaci kilátással rendelkezik az akkumulátoripar. Az idei év az elsősorban Európában jelentette egy bizonyos megtorpanást, ebben kiemelkedő szerepe volt a német piac lassulásának, illetve ott egy támogatási program megszűnésének, de a világ legnagyobb elektromos autó és közlekedési piacának, kínain, illetve az Egyesült Államok piacán is kétszámjegyű volt idén is a növekedés, és hát Európában is nagyon összetett képet mutat a helyzet, miközben Németországban, Franciaországban lassuló ütemű a térnyerése elektromos közlekedésnek. Például Magyarországon rekordot döntött az értékesítéseknek a növekedése, 50% fölött nőtt idén a értékesített járművek száma. Nyilván nem az európai piacon, nem a magyar piac a meghatározó ilyen szempontból. Ugyanakkor a előrejelző intézetek, a Nemzetközi Energiaügynökség is, mikor a középtávú kilátásokról van szó, akkor hát lényegében konszenzus van abban, hogy egy tartósan növekedő trendről van szó. 2030-as évekre az új autóeladásokon belül 50% köré prognosztizálják az elektromos járműveket globálisan. Tehát én azt gondolom, hogy amit idén látunk, az inkább egy konszolidáció, ráadásul egy olyan évben, amikor választások is voltak meghatározó elektromobilitási piacokon. Ugye Európában ez már megtörtént, az USA-ban most várható, és ez az egész terület, zöld energetika, elektromobilitás, valahogy a politikai napirenden is nagyon magasra került, úgyhogy a választásoknak van hatása a piac fejlődésére.
A magyar akkumulátorgyártás az mennyiben tud rácsatlakozni az európaira, és egyáltalán nálunk, hogyha az ipar egészét nézzük, akkor ebből mekkora szeretet hasít ki az akkumulátorgyártás?
Az elmúlt 6-7 évben egy nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül a hazai ipar, döntően koreai nagy befektetők, illetve az ő beszállítóiknak a befektetései révén, és a szektornak az export teljesítménye az idei évben már eléri a GDP-nek a 7-8%-át, tehát egy nagyon jelentős teljesítményű iparág alakult ki, ugye csak a Samsungra, a Samsung SD-re utalok, a magyar top 500-as vállalati listán szép csendben a dobogós helyre jutott fel, tehát egy nagyon jelentős fejlődésről van szó, és ez az ipar azért is érdekes talán, mert egy globális értékláncba integráltan működik, tehát a Samsungnak a akkumulátorait, ez nem csak az európai autógyártók, hanem koreai, Egyesült Államok beli, kínai modellekben is alkalmazzák, tehát természetesen függünk ebben az esetben is a német és az európai piactól, de talán ebben a szektorban egy kicsit globalizáltabb az a piac, amire dolgozik ez a szektor. Ezért gondolom azt, hogy ezek tartósan perspektívikus munkahelyek lesznek.
Az sem árnyalja a képet, hogy nemrégiben az Európai Bizottság döntött arról, igaz, hogy nagyon kicsi többséggel, hogy megszavazta a büntetővámokat a kínai elektromos autókra, és akár a 45%-ot is elérheti a vám mértéke. A magyar gazdaságpolitika részéről elhangzott az a kritika, hogy lényegében ezzel lábon lőtte magát az Európai Unió, tehát mindezek függvényében sem kell attól tartani, hogy a hazai akkumulátorgyártás fékezésre kényszerül.
Én azt gondolom, hogy nem, hát elemezni kell ezt a hatást, de ez egy nagyon érdekes fejlemény, hogy valóban ezen a területen, ugye hosszú évtizedek után elindul egyfajta ilyen zöld technológiai protekcionizmus. Ugye az Egyesült Államok volt az, aki először, talán egy évvel ezelőtt 100%-os importvámot vetett ki a piacára irányuló elektromos autókra, és az Európai Unió is végül is valóban ilyen kis többséggel így döntött. Én azt gondolom, hogy az EU számára ez abszolút kétélű fegyver, és ezt ugye nem csak a magyar kormány mondja, hanem a német autógyártók is ellenezték ezt a lépést, hiszen ők Kínában nagyon sok profitot termelnek, tehát joggal tartanak attól, hogy Kína elleni intézkedésekkel lényegében az ő nagyon fontos piaci részvételüket fogja tovább rontani. De az európai fejlesztésekre is kétféle módon hat. Egyrészt az importvám nyilván nem kedvez annak, hogy az európai fogyasztók kellően olcsó autókhoz jusson. Én azt gondolom, hogy az árverseny nagyon fontos lenne Európában, és ez a vám ez akadályozza azt, hogy ez a fajta árverseny kiteljesedjen. Ugyanakkor kétségtelen, hogy annak érdekében, hogy elkerüljék ezt a vámvédelmet, a kínai befektetők nagyobb érdeklődést mutathatnak a közvetlen európai befektetések iránt. Tehát ilyen értelemben például az, hogy a BYD, ugye vezető kínai autógyártó cég Szegeden fog elektromos járműveket gyártani, az én azt gondolom, hogy egy olyan fejlemény, amit más befektetések is fognak követni, hiszen a kínai szereplők az közvetlen export helyett keresik majd a elektromos járműiparban a befektetési lehetőségeket is. Nem zárom ki egyébként, hogy akkumulátor oldalon sem. Például a Magyarországon már ugye beruházásról döntő CATL vagy Sanvoda vagy EVE mellett más gyártók is európai szinten meg fognak jelenni.
Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.